Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit mai előadáson, amiből remélem annyit tanulnak, mint amennyit én is egyébként. Ja igen, feketét. A előadásnak a címe, mivel etéren is kevesebb ismerettel rendelkeztem, mint néhány más területen a teozófián belül, úgyhogy szívesen választottam ki ezt a témát. Ugye a címe az új faj, illetve a hatodik alfaj, de lehetne más címet is adni az előadásnak, mint például az eljövendő ember, vagy az emberiség következő lépcsőfoka. Na most már az elején szeretnék egy fontos dolgot igazából tisztázni, ugyanis ez az eladás lényegében történet, csak az időt akartam megnézni, nehogy nagyon sokat beszéljek. Tehát lényegében az eladás, ha történelmi megközelítésben néznénk, tehát ha hagyományos történeti szempontból akarjuk besorolni a témáját, akkor ez egy fajelméleti eladás. Úgyhogy az elején egy-két dolgot mindjárt tisztázni kell, a félreértések elkerülése véget, jó? Tehát ugyanis a fajelmélet az attól függően, hogy ki hogy interpretálja, egész más kicsengése van, és mást jelenthet. Át is lehet politizálni, de ezzel a hivatalos történettudomány részével nem szeretnék foglalkozni, csak néhány dolgot szögezzünk az elején, ne legyen félreértés. Mielőtt ugye ez megtörténne, felírtam, hogy milyen művekből dolgoztam. Tulajdonképpen az előadásomnak a 99,5%-a erre alapul, a maradék fél százalék, az egy továbbgondolásnak az eredménye volt, ami passzolhat végül is ehhez, illetve a végén találunk még néhány példát, történeti, filozófiai példát arra vonatkozólag, hogy azt az ideális, vagy legalábbis a mi időszakunkhoz képest egy idealisztikusabb társadalomképet, amelyet a hatodik faj létrehozásával remélhetőleg majd realizálunk, azt esetleg sejtés szintjén vagy vád szintjén, milyen filozófus a korábbi időszakokban, milyen műben említi meg, bár még egyszer mondom, ott szó nincs fajelméletről, inkább egy utópisztikus elképzelésről. Tehát ezek a témák, ezek a források voltak az előadásomnak az alapanyagai tulajdonképpen. Egy hivatalos történelem tanár volnék, középiskolásoknak készített általános történelmi fogalomgyűjteményben található megfogalmazást választottam direkt, mert ez a megfogalmazás más, mint az a fajta értelmezés, amiről én beszélni fogok. Ugye a fajelmélet címszó alatt egy hivatalos történettudomány meghatározásként egy áltudományos ideológiának minősíti a fajelméletet, leírja, hogy mi az, ami áltudományos jellegű. Na most a teozófiai irodalmon belül, már legalábbis amennyire én ismerem, nem beszélünk sem alsóbbrendű, sem felsőbbrendű fajokról. Tehát ebből a szempontból ennek a fajelméleti meghatározásnak körülbelül az a része lehet áltudományos, amikor arról beszélünk, hogy vannak alacsonyabb rendű, meg vannak magasabb rendű fajok. A teozófiai irodalomban nincsenek sem alacsonyabb rendű, sem magasabb rendű fajok, de olyan mondjuk így elképzelés van, illetve hát a mesterek által átadott információ az azért rögzíti, hogy a Földön különböző civilizációs korszakok voltak, és a különböző korszakok megjelenítése az lényegében különböző gyökérfajokhoz, alfajokhoz, és rokonfajokhoz és egyéb kisebb egységhez köthető. Tehát magyarán, hogyha teozófiai szempontból akarnám ezt a kérdést megközelíteni, akkor azt mondhatnám, hogy a világmindenség és azon belül a naprendszer is egy szellemi entitásnak a mondjuk így irányítása alatt áll, majd erről még beszélni fogok, és egy isteni tervet valósít meg a világmindenség, azon belül a naprendszer, azon belül a földbolygó története, azon belül az emberiség civilizációs története, és amely megvalósításnak a megjelenési formájához szükségesek a különböző fajok, mert mindegyik faj más-más tervrészt valósít meg és hoz lényegében a napvilágra. Tehát a fajelmélet ilyen szempontból kerül elő ebben az előadásban. Hát igazából bevezetésképpen szeretnék néhány mondatos áttekintést adni arról, hogy a teozófián belül ugye milyen civilizációkról van ismeret. A teozófia irodalomban legalábbis az átadott információ alapján ugye 7 gyökérfajról beszélünk. A 7 gyökérfajból nem jelent meg, inkább úgy mondom, fizikai síkon az összes, hanem tulajdonképpen az első, a második, a harmadik, a negyedik és az ötödik gyökérfaj különböző alfajai jelentek meg a fizikai történelem során, illetve, pontosítok, az ötödik gyökérfajnak nem mindegyik faja jelent meg. Ha az első, a második és a harmadik gyökérfajra koncentrálunk, akkor egyszerűen és röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy tulajdonképpen az a lélek vagy szellem, attól függ, hogy nevezzük, amely kiszakad a nagy világlélekből, az bejár egy fejlődési utat a Földön is. És attól függően, hogy melyik fejlődési az út, a fejlődési folyamatának melyik szakaszában, attól függően jelent meg a különböző gyökérfaj típusokban, fizikai formában is, illetve hát nem teljesen olyan fizikai formában, mint a mostani hát fizikai testünk, ugye megfogjuk a kezünket, vagy az asztalt, akkor egy viszonylag kemény anyagot találunk. Ez már egy durvább fizikai létszére, úgy értem már, ami a külső ruházatot illeti. Valójában, ami érdekes e tekintetben, az az evolúciós folyamatot bejáró szellem vagy lélek tudatának az összpontosulása. Vagyis mindegyik gyökérfajban az adott szellemiség egy bizonyos módon jelenik meg, és attól függően, hogy melyik civilizáción belül található, attól függően fogja a tudatát fókuszálni bizonyos feladatokra. És ezeknek a feladatoknak az ellátásához kell egy bizonyos fizikai körülményrendszer is, fizikai test is, és tulajdonképpen ezt jelenti azt, hogy az azonosulás tudatszintje, magyarán a tudat milyen külső hordozón keresztül fejezi ki magát, illetve emiatt a tudat melyik hordozójának a kifejlesztésére koncentrál. Ezért például az ötödik ája a gyökérfaj, amely ma is létezik ugye a Földön, és a negyediknek bizonyos csoportosulása is léteznek, lehet látni, hogy eltérő feladattal birkózik meg, vagyis az az egységből kiszakadt szellem, például a negyedik atlantiszi gyökérfajnál elsősorban az érzelmi test fejlesztésének a feladatát végezte el. Ez azt jelentette, hogy az adott egyének önmagukat és a világot, illetve más emberekhez való viszonyát az érzelmeik megélésén keresztül mondjuk így hát hajtották végre, és ezért az atlantiszi kor embere mondjuk így egy erősebb érzelmi töltettel rendelkező ember volt. Persze nem mondhatjuk mivel, mert nekünk is vannak érzelmeink, de ott a tudat fókuszpontja az asztrális test az érzelmek kifejlesztésére, vagy inkább kiszorására, tisztítására tevődött át. Természetesen mentális folyamatokat is végzett annak a kornak az embere. Na most valójában az utolsó ilyen gyökérfaj, legalábbis a megjelent gyökérfaj közül az utolsó, az árja gyökérfaj, amelynek elsősorban mondjuk így, ha az embert egy fizikai testbe öltözött, inkarnált szellemnek fogjuk fel, akkor ennek az egységnek, tehát az ember egyrészt egy fizikai és szellemi lény együttese, akkor ennek az egységnek az ötödik gyökérfaj megjelenésével és alfainak megjelenésével elsősorban az individualitás, az egyéniség kidolgozása lett volna, vagy nem lett volna, hanem volt a feladata, és ehhez kapcsolódóan a mentális tevékenység kifejlesztése. Vagyis el kellett jutni egy olyan fokra az ötödik gyökérfaj során, amikor, hát ma, hogyha mondjuk szimplán pszichológiai szempontból néznénk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egyre okosabb, egyre bonyolultabb gondolati műveleteket megjelenítő, de egyre egoisztikusabb ember típusnak a kialakulását látjuk. Természetesen, ha itt megállnánk és mondjuk a jelenkor szemlélnénk, akkor elszörnyűködhetnénk, mert ugye ennek nagyon sok negatív következménye van. Viszont, hogyha ezt egy folyamatban nézzük, akkor legalábbis, ahogy a szerzők, ugye az irodalom szerzői mondják, ez szükségszerű folyamat volt, és nem volt cél nélküli. Ugyanakkor a következő lépés, amiről szól majd az előadás nagy része, ennek a mentális kidolgozottságú és individualisztikus embertípusnak a meghaladása, azon a lépésen keresztül, amelyet az ötödik gyökérfaj ötödik alfajának embertípusa elvégzett. Tehát magyarán mindegyik lépésnek megvan a maga tulajdonképpen oka. Az ötödik gyökérfaj hatodik alfajának a kidolgozása összefüggésben van a hatodik gyökérfaj majdani létrehozásához. Azt mondják, hogy például a negyedik gyökérfaj ötödik alfaja már magában hordozta azokat a tulajdonságokat, amelyeket az ötödik gyökérfaj egészének a különböző alfaja is magukban hordoznak. Az ötödik gyökérfaj hatodik alfaja magában hordozza azokat a tulajdonságokat csírájában, amelyeket a hatodik gyökérfaj dolgoz majd ki. Tehát lényegében ez egy nagyon érdekes, bonyolult és logikus, legalábbis a rendszeren belül logikus összefüggéseket tartalmazó anyag, vagy legalábbis téma. Na most valójában a ötödik árja faj, róla egy rövid áttekintést szeretnék adni. Minden, amit mondok, az lényegében az adott anyagokból származik. Ugye az ötödik árja gyökérfaj különböző alfajokat hozott létre, vagyis a fajokat és alfajokat és fajokat létrehozó mesterek, majd erről beszélni fog még, kialakították az ötödik árja fajnak az alfajait. Na most ugyanakkor azonban szép sorrendben látható itt az alfajok egymás utánisága, de ez nem ilyen egymás utáni folyamat. Ugyanis azt mondják, hogy lényegében az emberiség egy jelentős része még az atlantiszi gyökérfaj, mondjuk így későbbi 5., 6., 7. alfajainak az inkarnációiból áll, miközben az 5. árjafaj különböző, a 6-ost azt most ne vegyük figyelembe, elsőtől az 5. terjedő alfajai is együtt élnek a 4. gyökérfaj utolsó néhány alfajával. Tehát még egyszer mondom, időben nem lehet elhatárolni a különböző alfajok megjelenését, és nem lehet lezárni egy évvel, hanem ezek egymással párhuzamosan, sok esetben párhuzamosan működő és fennálló alfaj típusok. Bár azt is mondják, hogy az 5. árja gyökérfajnak az elsőtől 5. terjedő alfajai közül nem mindegyik található már meg tisztán a Földön. Ugye az első a hindu, illetve az egyiptomi. Lidbetter a hindu fajról mondja azt, hogy még jelentős jövő előtt áll, tehát az első fajként hozódott létre, de jelenleg is ugye fennáll, még ha keveredést tapasztalhat, ugye nem lehet azt mondani, hogy Indiában csak a hindu alfaj található, mert a történelem utolsó pár ezer éve kevertétette az ottani lakosságot. A második az úgynevezett árja szemita faj. Erről azt mondják, hogy tiszta formában teljesen nem található meg. A következő az iráni faj, ez sem található meg már teljesen tiszta formában. Szerintük a mostani perzsák egy nem tiszta leszármazottai ennek a fajnak, illetve ők még azt mondják, hogy a pársi vallást követő emberek jelentős része tartozik még ebbe az iráni fajba, és egy élő fajként, fajrészként, fajcsoportként határozzák meg. A következő fajtípus az úgynevezett kelta alfaj. A kelta alfaj Európában szétszórva található, állításuk szerint, és érték ezt az alfajt jelentős atlantiszi hatások keveredés tekintetében is. Példákat hoztak ezzel kapcsolatban, szerintük ugye a skóciai, a írországi népesség jelentős része ide tartozik, illetve azt még tudni kell, vagy tudni érdemes, hogy a kelta alfaj a római kori időszakban Európában nagyon elterjedt volt, tehát azóta a területe visszaszorult, tehát létterülete visszaszorult, viszont akkor mondhatnám azt, hogy talán Nyugat-Európa, Észak-Európa és Közép-Európa jelentős területein voltak megtalálhatók. Az ötödik árjafaj, ötödik alfaj, az úgynevezett teuton faj. Teuton, ezt most egy picit itt hagyom, ugye a Teuton alfajról még a későbbiekben beszélni fogok. Hát ez az, ami igazából úgy politizálódott ennek a léte a 20. század folyamán, ugye a német történelem bizonyos részeihez kapcsolódóan. Majd még lesz róla részletesebben szó, úgyhogy róluk nem beszélnék. Látható ugye, hogy az emberi civilizáció gyökérfajokra, a gyökérfajok alfajokra, szám szerint kétre, alfajok rokonfajokra, és a rokonfajok törzsekre és nemzetekre bomlanak, illetve oszlanak. És nyilván a mostani utóbbi, hát amióta a nemzetek és a törzseknek a szerepe történelmileg legalábbis néhány törzs és nemzet szerepe rányomta a bélyegét az Európa és a világ civilizációjára. Ennek ugye a politikai vetülete ugye a nacionalizmus, aminek szintén lehet pozitív és lehet negatív hajtása is. Azóta ugye a nemzettudat erősödik meg. Az egész folyamatban látható egy hosszú távú fejlődési folyamatban, hogy ez egy meghatározott kor szükségszerűsége, amely majd a későbbi időszak folyamán tompulni fog, illetve valószínűleg a hosszú időszakban meg fog szűnni. Természetesen ez akkor történhet meg, hogyha minden nemzet tudat majd egy hosszú távú folyamat során gyengül és megszűnik, tehát az, hogy nem tartom valószínűleg, hogy működni fog, hogy egyeseké megszűnik a másik csoporté nem, hiszen ez nem egy felfellépési folyamat lenne. Na most valójában említettem azt, hogy különböző mesterek feladata az, hogy a naprendszer logoszának tervét, a Földdel kapcsolatos tervét megvalósítsák, és a megvalósítás, mint mondtam, gyökérfajok, fajokon keresztül jelenik meg. Valójában ennek a... Tessék bejönni! Tessék csak! Ennek a tervnek a megvalósításához, mivel fizikai környezetben vagyunk, ezért fizikai emberek kellenek, pontosabban emberek kellenek, akiknek van fizikai testük, tehát nem működik most már az, hogy vagy nem lenne célszerű, hogyha ezt egy idealisztikus szinten tartanánk ennek a nagy értelemnek a tervét, hiszen akkor fizikai formában ez nem kerülne át, ez a terv nem valósulna, meg nem futna le, mint egy idézőjelbe téve számítógépes program valójában. Ezért kell fizikai testekben is olyan lelkiségeket produkálni, idézőjelbe téve, amelyek ezt a programot megvalósítják. Na most valójában három funkciót betöltő személy, ennek a feladata tulajdonképpen a különböző fajok létrehozása. Az egyik funkciót betöltő személy ugye a Manunak nevezett nagy, magas szintű beavatást kapott mester, a másik úgynevezett Bodhisattva elnevezéssel illetett mester, és a harmadik pedig az úgynevezett Mahacsoan elnevezéssel illetett mester. Amit látunk ezen az ábrán, ez lényegében a Föld szellemi és fizikai fejlődését irányító mesteri hierarchiának egy része. Fölötte is van még tulajdonképpen, és alatta is van, tehát itt levágtam ennek az ábrának az alsó részét egyet, mert nem fért volna rá, meg nem tudtam, hogy mennyire látható, de nem is kell, hogy ide kapcsolódjon. A lényeg az, hogy három funkciót betöltő mesteri szintű lénynek a feladata elsősorban az, hogy a különböző gyökérfajok és alfajok létrehozását a Földön irányítsa és koordinálja személyesen is, tehát nem csak idealisztikusan elméletben is, és személyesen is. A három funkciót betöltő személy, az, illetve személyük változott az idők során. Én azt az állapotot tudom elmondani, akik akkor voltak mesterek, amikor a könyv információja átadódott lényegében. Ez a három funkciót betöltő személy, ugye, mint mondtam, ugye a Manu elnevezéssel látható. Valójában mind egyik név sem konkrét nevet jelöl ebben az esetben, ebben a felsorolásban, tehát nem egy konkrét személynek a neve a Manu, hanem egy tisztségnek, a szellemi tisztségnek a megnevezése. A Manu egyébként a szanszkrit manszóból származik, embert jelent. Valójában itt láthatjuk azt, hogy az ő feladata adott fajt alkotó emberek fizikai formájának a megjelenítése, és még egyszer hangsúlyozom, ez azért nagyon fontos, mert fizikai test nélkül civilizációt jelen korszakban bajosan tudnánk létrehozni, tehát mindenképpen kellenek húsvér emberek ahhoz, hogy megvalósulhasson ez a program. A másik elnevezés a Bodhisattva. A Bodhisattva elnevezés tulajdonképpen a buddhista irodalomban azt a szemét jelöli, azon szellemi fejlődési fokon lévő szemét jelöli, akinek egy inkarnációja van már csak a Buddhává válásért. Tehát aki még egyszer születik, így is fogalmazhatnánk. Még az első személy ugye a fizikai test kifejlesztésével foglalkozik, bár azt megjegyzem, hogy ez nem ennyire elhatárolt. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy az egyik személy csak ezzel foglalkozik, a másik meg csak azzal foglalkozik. A faj létrehozás során ugyanis átfedések vannak, nem lehet az ember csak fizikai testként értelmezni, mert vannak ugye gondolati folyamatai, érzelmi folyamatai, a világról vannak elképzelései. Tehát magyarán ez a három mester együtt működik, és hatások vannak döntéseikben a különböző másik mesterek területére, de azt mondhatjuk, hogy az egyiknek elsőben ez a feladata, a másiknak pedig az a feladata. Na most lényegében a bódhiszatta feladata tulajdonképpen a faj nevelése, szellemi, vallási, értelmi nevelése, tulajdonképpen azoknak a emberi jellemzőknek a kibontakoztatása, amiről majd jócskán fogok szólni a későbbiekben, ami egy adott faj létrehozás, adott faj megjelenésén keresztül meg kell nyilvánuljon. Lényegében a harmadik, Mahacsuan, ugye a Csuan az mestert jelent, több jelentése is van az előbb látott hierarchikus, szellemi hierarchikus viszonyban. Tulajdonképpen a fajnál, tehát a kialakítandó fajnál kifejezetten a gondolkodásmód, a gondolati, a logikus és nem logikus gondolati folyamatok, és annak a kultúrában megjelenő hatásai ért felelősek. Tehát ha például mondjuk egy adott fajban technikai fejlődés van, akkor a technikai fejlődés ugye szükséges egy bizonyos értelmi fejlettség, de az értelmi fejlettség technikai megjelenési formája színre léphet a matematika, a fizika, a biológia és egyéb tereken, ahol az emberiség előrehaladását, jó esetben előrehaladását megjelenítő találmányokat hoznak létre. Tehát ezeknek az összefüggéseknek a koordinálása Mahacsuan mester feladata. A negyedik gyökérfajról nem beszélnék, csak így közbeiktattam, mert már lényegében volt róla szó. Ezt a fajta tulajdonképpen ismertetés nagyért elmondtam, és ugye azt onnan kéne folytatnunk, hogy tulajdonképpen ugye a Teuton alfaj az uralkodó, idézőjelbe téve, persze uralkodó faj, miközben az atlantiszi alfajok jelentős számban vannak jelen a föld civilizációjában, lényegében jelenleg is. Hát ha valaki ismeri önök közül ugye Nietzsche filozófiáját, akkor lehetnek esetleg ismerős dolgok e tekintetben. Ugye Nietzsche a felsőrendű emberről beszél, amit különböző az ő filozófiáját előző korszakban, 90 előtt is másképp értelmezték, legalábbis tudomásom szerint, és most is módosult, azóta is módosult az értelmezés, de mindenképpen érdemes ennek a fajnak a tulajdonságait figyelembe venni, ugyanis jól összehasonlítható lesz majd a hatodik alfaj tulajdonsága az ötödik gyökérfaj ötödik alfajához képest. Szellemi és fizikai tulajdonságokat különítettünk, vagy különített el az irodalom. A szellemi tulajdonság tekintetében egyből látható, hogyha önök ezt elolvassák, hogy lényegében két dolog emelkedik ki a szellemi összefüggések rendszeréből. Az egyik az individualitás, ami lényegében az egyéni mentális szféra fejlettségét fogja eredményezni, a másik pedig tulajdonképpen az erő. Ez az erő sokféleképpen megnyilvánulhat, de mindenképpen mentális erőként is jelen van. Hát ha most megpróbálnánk azt megvizsgálni, hogy hogyan jelenik meg egy mentális erő, akkor nagyon sokféle tulajdonságot kaphatnánk. Meg lehet úgy is közelíteni dolgot, hogy aki mondjuk okos, logikai képességek, készségei jelentősek, az mentálisan erős. Nem megfogalmazhatnánk azt a másik oldalról is, kicsit nem evilági, most inkább így mondom, oldalról is, hogy aki nagyon jelentős akaraterővel rendelkezik, és különböző mondjuk így gondolatformákat tisztán és nagy erővel, nagy koncentrációval meg tud alkotni, az is mentálisan erős. Bár a kettő azért messze áll egymástól. Tehát az első esetben egy ilyen világi jellegű értelmezést próbáltam bemutatni, a másik esetben meg inkább egy, bár későbbiekben már egyre kevésbé, de ezoterikusabb vagy okkult értelmezését mind a két esetben ennek az erőnek köze van a mentális tudathordozóhoz és azzal való munkálkodáshoz, mind a két esetben. Na most látható az, hogy ugye individuális jellegű ezen fajegyede, ez nem, persze soha nem jelenti azt, amikor azt mondom, hogy egy adott alfaj individuális, az nem jelenti azt, hogy minden egyes egyedére ez ugyanolyan szinten vonatkozik, és ugyanolyan erősséggel vonatkozik, tehát most általános faj, illetve alfaj jellemzőkről beszélek. Mivel az egyéniség pontosabban, vagy fizikai értelemben véve, igen, maradjunk az egyéniség, nem a személyiség, az mást jelent a mi rendszerünkben, erős, ezért a világra való reagálás én központú, tehát énen keresztül indul ki, ezért ennek a ötödik gyökérfajnak, illetve főleg ennek az utolsó ötödik fajnak a csoporttudata az nem olyan erős, mint az atlantiszi korszakban lévő emberek csoporttudata. Viszont lesz majd erős, reményeink szerint, lehet majd, vagy lesz még erős, és erősebb is lesz, és azért, tehát annak a ténynek, a, vagy inkább elvárásnak a jellemzője, hogy erősebb csoporttudatú közösséget fog majd létrehozni, átmenve a hatodik alfajba, annak az az oka, hogy individuálisan erősebb volt. Mert gyenge emberek csoporttudata gyengébb közösséget eredményez. Erősebb emberek csoporttudata, fejlettebb tudatú emberek csoporttudata, fejlettebb, erősebb csoporttudatú közösséget eredményez, csak ugye azt mondhatjuk, hogy meg kell változtatni az irányultságot. Tehát az az erő, ami az individuális téren nyilvánul meg, ha az kollektív, persze nem elhagyva az individualitást persze, kollektív irányba változik, vagy irányul, akkor erősebb közösségek jöhetnek létre, és több nagyobb eredményeket hozhatnak létre, és ha most a ugye, nagy isteni terv szempontjában nézem, akkor meg azt mondhatnám, hogy az isteni tervet lényegében az adott szakaszában be tudják teljesíteni. Érdekes az, ami megtalálható még, ugyanis az individualitásnak van egy politikai, fizikai, hétköznapi formája, ugye az jogoknak a követelése, ami nagyon jó, hogy van, tehát hogy vannak az embernek jogaik, de ugye nem tudom, hallottak-e már olyanról, hogy összeírták volna politikai szempontból az emberi kötelességeknek a kartáját. Én még nem hallottam, de emberi jogok kartájáról már hallottam, és gyermeki jogok kartájáról hallottam. Ezt csak azért mondom, mert ez ennek a kornak a gondolkodás módját jelenti, még egyszer mondom, az individualitásnak a felerősödését. Ha ezután ugye elkészül majd a kötelességeknek a kartája, és idézőjelbe téve, akkor nem leszünk vakvágányon. A másik tulajdonság, a fizikai tulajdonságot írtam ide fel, ezek viszonylagos dolgok. Tehát ez relatív, amit most mondtam. Ugye egy korábbi állapothoz viszonyítva a magas, erőteljes termet, világos személy, és ha ez egyáltalán nem kizárólagos. Tehát itt különböző kevert külső megjelenésű emberekről is beszélhetünk természetesen. Innentől kezdve, tehát egy általános áttekintést szerettem volna adni arról, hogy milyen röviden, milyen gyökérfajok voltak, illetve abból is inkább az utolsóról, és milyen alfajok voltak eddig. És lényegében ennek az eladásnak majdnem a teljesen végig terjedő része egy adott látomásra, inkább előrelátásra épül, amely az Emberiség múltja, jelen és jövője című teozófiai műnek a második része tulajdonképpen. Nagyon érdekes, mert hogyha önök közül olvasott valaki utópiát, tehát lényegében mondhatom azt is, akkor egy picit előre megyek most gyorsan előre véve a végén megjelenő, hogy úgy mondjam, irodalmat. Csak eljutunk ide, és igen, itt van. Ha olvasott önök közül valaki utópiát, akkor az utópiában, vagy egy idealisztikus adott kor viszonyaihoz képest nem megvalósítható, de itt ezért utópikus, de idealisztikusabb, tehát problémamentesebb társadalomképet találhat. Ugye Platonnál ilyen a filozófiai műveiből egy nagyon nagy, leghosszabb műve az Állam című utópiának nevezett mű, ami 2400 évvel ezelőtt született körülbelül. A másik egy humanisztikus gondolkodónak, a reneszánsz és a humanizmus korában élt gondolkodónak a műve. Már a név is érdekes, ugye, hogy Napállam címet kapta maga a mű. A harmadik, Francis Baconnek tulajdonképpen a műve, az Új Atlantis című munka. Nem egy hosszú munka egyébként, rövid, de egy korábban, ugye Francis Bacon 17. század elején élő egyébként az Angol Király Akadémia vezetőjeként funkcionáló személy, ő is írt egy utópiát. Thomas Morus, aki Francis Bacon előtt élt, körülbelül 100 évvel ezelőtt született, persze, hát azt kell, hogy mondjam, tragikus élettörténete volt, hiszen 8. Henrik, aki egy ideig barátja volt, utána pedig lefejezője, írta meg azt a művet, amit utópiának hívunk, amiről az összes többi mű fajtáját kapta, tehát utópia sehol sincs országot jelent szó szerint, és tartalmilag pedig az adott korban nem megvalósítható elméletet jelent. Letettem ide a végére egy amerikai látnoknak a tevékenységét is, azért, mert ugyan Edgar Cayce nem a 28. századról fog beszélni, mint ahogy a műnek a másik részében található előrelátás, jókotezedes előrelátása, de vannak hasonlóságok. Az adott társadalom, 28. századi társadalom és Edgar Cayce előrelátott társadalma között, hát nagy általánosságban azt mondhatnám, hogy mindegyik társadalom, akár Edgar Cayce, akár pedig a teozófiai irodalomban lévő társadalom meghalad bizonyos problémákat. Tehát, hogyha nagyon össze akarom foglalni, hogy tulajdonképpen mi a hatodik alfaj által létrehozott társadalomnak a lényege, akkor azt mondhatnám, hogy egy magasabban fejlett civilizációról van szó, társadalomról, szellemileg, anyagilag, spirituálisan magasabban fejlett társadalomról van szó, és léptünk egy lépést előre, ahol bizonyos problémák már nem találhatók meg, ellentétben a mi társadalmunkkal. Most visszatérve, akkor a előző, hogy így mondjam, anyag részre. Nem az. Tehát akkor ezzel folytatnám, tehát magának ennek a látomásnak a létrehozása, vagy anyagából merítettem. Ugye mind Annie Besant és Jókot Ezredes teozófiai társaságnak vezetői voltak a 20. század első felében. És egy alkalommal egy előretekintést végeztek, ahol maga ugye az ezredes egy látomást kapott. Mesterétől egy látomást kapott, ami kb. 800 évvel való előretekintés képet mutatott, villantott fel előtte. Az ő információk szerint ugye maga az ezredes Asóka király volt. Asóka királyról tudni kell, hogy a Krisztus előtti 3. században élt Indiában. Addig az indiai történelemben, legalábbis az utóbbi pár ezer évet tekintve, vagy mondjuk 2000 évet, ha visszamegyünk, akkor 2300-ig, ha visszamegyünk, akkor Asóka király volt az uralkodó, aki India legnagyobb részét tudta egyesíteni politikailag. Érdekes uralkodó volt, ugyanis ő volt az a személy, aki a buddhizmust ugyan nem tette hivatalosan államvallássá, mint mondjuk Theodosius a kereszténységet a római birodalomban, de kvázi államvallás rangra emelte, és minden erővel támogatta a buddhizmus elterjedését. Én nem tudom sem igazolni, sem cáfolni, hogy valóban ő volt-e vagy nem volt, de a tény, hogy ezzel az előző inkarnációval kapcsolatos az előretekintés, amely tulajdonképpen a hatodik gyökérfaj kezdetei, illetve az ötödik gyökérfaj hatodik alfajának kezdetével kapcsolatos. Hogyan jön létre? Egy közösséget lát a 28. században, egy közösség életéről számol be, és elmondja azt, hogy milyennek látja a közösséget, ki alapította meg, milyenek az ott lévő emberi viszonyok, és tulajdonképpen mik a fő célkitűzések. Egészen részletekbe menően egy városról van szó, tulajdonképpen olyan idealisztikus városról, amely a korabeli civilizációban jön létre. Az Egyesült Államok nyugati részén vagyunk, Alsó-Kaliforniában, meglátás szerint ott volt ez a közösség, amelyben a kiválasztott egyedek tartoznak, amelyeknek meghatározott céljuk van. Hogyan jön létre ez a közösség? Először is ugye az a mester, akit Mori mesternek interpretálnak a könyvben, aki a Manu funkcióját tölti be, észleli a naprendszer értelmének adott tervrészletét, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy létre kell hozni az ötödik gyökérfaj hatodik alfaját. Ezért a mester amennyire megérti ezt az elképzelést, megformálja ugye ennek az új típusú embernek a főbb jellemzőit, tehát nyilván egy jóval magasabb szinten érti meg, mint akiket irányít, amennyire megérti, megformálja a főbb jellemzőket, és elkezdi megkeresni hozzá azokat az embereket az ötödik gyökérfaj ötödik alfajából, a Teuton alfajból, amely emberek lényegében ebben a kísérletben vagy programban részt vehetnek. A világ különböző részeiről hív össze embereket, nem nemzetcentrikus a kiválasztás maga, hanem a szellemi fejlettség fogja megadni azt a minősítést, amely a programban részt vehető egyéneket megjelöli. Kiválasztja különböző egyéneket, miután mindenkit kiválasztott és szellemileg inspirálta ezt a csoportot, utána ő maga is fizikai testet ölt ebben a csoportban, és egyre később testetöltés után, hogy a testetölt itt szó szerint fizikai testetölt, tehát nem alkot meg egy teremtő erővel, egy kria technikával egy fizikai testet, hanem szó szerint fizikai emberek családjába születik bele, felnő, persze hát nyilván jóval gyorsabban fejlődik, mint a többiek, és utána egyre inkább majd a leszármazottai lényegében a csoport tagjai az ő leszármazottai lesznek. Hát, maga ugye az ezredes azt mondja, okot ezredes, hogy 150 év múlva is előre tudott látni, és ott már tulajdonképpen a közösségnek egy jelentős része már az ő genetikai anyagát hordozza. Na most ugye felvetődik az a kérdés, hogy lehet ilyen közösséget irányítani, hiszen ma, hogyha nem politizálva, de azért azt megjegyezve, hogy nagyon sokféle ellentét van a mostani társadalmak irányításában. Most ne foglalkozunk, hogy miért van, de a tény, hogy ugye az individualitás miatt, az önérdek miatt is nagyon sokféle ellentét van, és hogyha megnézzük ezt a közösséget, majd ki fog derülni, milyen jellemzőkkel bír, ha valaki ismeri mondjuk akár a táboriták közösségét, 14. századi Csehországban, uszitáti radikális szárnya, vagy az eszténusok közösségét, ugye Palesztinában, vagy más közösséget Indiában, akkor hasonló jellegű közösségként érzékelheti őket, viszont ezekben a közösségekben azért nincs olyan mértékű, vagy messze nincs olyan mértékű széthúzás, mert volt egy eszmei alap, ami a közösség tagjait összehúzta. Például az eszténusoknál csak úgy példaként mondom, hogyha az eszténusok belső köréhez tartozó személy megszegte a szabályokat, ugyanaz volt a büntetése, csak egy dologgal büntették, mint amivel az itteni közösségben szabályt megszegő személyeket büntették. Egyszerű volt a büntetés, de nagyon hatásos, kizárták a közösségből. És hogyha például kizártak valakit az eszmusok közösségéből, legalábbis ugye Josephus Savius szerint, és még tartott az eredeti elképzeléshez magát, akkor éjjel halt, ugyanis nem volt szabad más embertől elfogadni élelmet. Ugye ez most valójában mennyire valósult meg gyakorlatban, azt én nem tudom megmondani. Viszont itt az világos, hogy mi van egy belső szellemi alap, nincs szükség semmiféle rendfenntartó szervezetre a közösségen belül. A külvilágban majd arra is egy picit fogok beszélni, hogy a közösség 28. századi közösség korszakában még léteznek ugye különböző politikai erők és nemzetek, de egész más a világképe, legalábbis okot ezredes szerint. Ott még van rendőrség, hadsereg már nincs, itt viszont semmi nincs. Tehát sem rendőrség, sem hadsereg, semmiféle rendfenntartó erő, olyan mértékű szellemi alap. Maga a Manu körül 12 legfelettebb tanítványából álló tanács alakul ki, amely segíti a munkáját. Igazából nem, mintha nem tudná elvégezni a munkáját, de a munkában való részvételből ezek a tanítványok is tanulnak, és mivel mindenki tanul az itteni munka mondjuk így lefolytatásából, ami lehet sokféle, ezért nyilván észszerű, hogyha mindenki részt is vesz benne. Na most valójában az egyik, akkor nézzük meg az első dia alapján, hogy mi is volt az egyik jellemző ennek a közösségnek. Az, hogy közös eszmei alapon szerveződik, és közös célja van. Mi a másik jellemzője? Egy olyan jellemző, ami korábban a különböző korábbi korokban nagyobb mértékben volt megfigyelhető, hogyha például ugye a különböző kelta mondákat és regéknek titulált történeteket vizsgáljuk, de különböző népeknél ugyanez megtalálható, a magyar mondjuk így néplélektanban is megvan. Ma azt mondanánk teozófiai szempontból, hogy a természet szellemekkel való kapcsolat. Vagyis, ha többet nem is nevezünk meg, de azt meg kell jelölnünk, hogy a földbolygón két fejlődési vonal, szellemi fejlődési vonal biztosan van. Valószínűleg van több is, de kettő biztosan van. Az egyik az ember fejlődési vonala, a másik pedig az úgynevezett, hát most hindu szóval a dévák, keresztény kultúrkörben mondhatnánk be, nem ugyanazt jelöli a fogalom, az angyalok fejlődési vonala, kis mondjuk itt témamódosítással. A két fejlődési vonalnak van egy alapvető különbség, sok tekintetben van hasonlóság, és vannak különbségek, de van egy alapvető különbség a két fejlődési vonal között. Az egyik, vagyis a mi fejlődési vonalunkon az ember, hát jó magyar közmondással azt mondhatnám, hogy maga kárán tanul, kicsit szellemiesítve ezt a megjegyzést. Tehát az előrehaladás sok esetben fájdalmas visszacsatolásokkal történik. Tehát valamit elszúrunk, megégetjük a kezünket, stb. Nagy civilizációs méretekben is azt mondhatom, hogy állandóan háborúzik az ember, míg rá nem jön, hogy nincs értelme. A Déva világban a fejlődésnek nincs jellegű szenvedés teljes visszacsatolása, ott az együttműködés eredendően is nagyobb, és az együtt dolgozás és építés örömteli volt az, ami tovább lökést ad a fejlődésnek. Persze ez a szenvedve tanulási állapot, ugye ezt remélhetőleg meg ki fogjuk nőni, de a lényeg az, hogy ez a közösség tudatosan együttműködik a természetszellemi, illetve annak felsőbb szintjén lévő déva világ szintjével. Együttműködik a termelésben, együttműködik a templomi szertartásokban, együttműködik a szellemi fejlődési folyamatban is. Tehát magyarán ők közvetlen kommunikálnak ezekkel a lényekkel, és sok esetben a leírás szerint főleg a kisgyermekek látják is ezeket a létezőket. Itt csak fölvázoltam lényegében, illetve nem én vázoltam, hanem én készítettem az ábrát, csak átemeltem ide, mert hasznosnak találtam, hogy az emberiség fejlődési vonalát, illetve a déva fejlődési vonalat, és kellett látni, hogy az emberiség fejlődési vonala, a tökéletes ember vonala, az körülbelül az előző, az előző hierarchikus szintnek, ugye itt a hatodik beavatási szintet láthatjuk, és különböző sugarak vezetőit, az ötödik fejlődési szintjét jelenti. Tehát a tökéletes ember, hát ha nem lenne anakronisztikus, akkor azt mondanám, hogy alsó szintje. A tökéletes ember szintje, amit itt látunk föl az emberfejlődési vonalon, az lényegében legalsóbb szinten az ötödik beavatás szintje. És onnantól kezdve tökéletes marad az ember, de további fejlődési folyamat van. A déva világnál pedig szintén megvan ez a tudat alapú hierarchisztikus szint. Na most a leírásban a vallási, nem hagyományos értelembe vett vallási tevékenységet részletezi maga a látomás. Valójában arról van szó, hogy mivel minden egyes ember egy kicsit más fejlődés történettel jön különböző inkarnációkon keresztül, máshoz lesz kedve, más fogja érdekelni, ez teljesen egyértelmű, a tudat fejlődéséből mások azok az aspektusok, ami további fejlődést majd realizálni fogja. Ezért kicsit mások az emberek, más iránt érdeklődnek. A látomásban leírnak vallási szertartásokat, négyféle templom található a közösségben, amely közösségben lévő templomokat, hát különböző színekkel jelölik, ez valójában nem a szín a lényeg, hanem a mögöttes tartalom, bíbor színű, kék, sárga, zöld, minőségű templomok vannak, ahol különböző emberek mennek, különböző szertartásokat végeznek, és mindegyik szertartás vezetője egy nagy angyali személyiség, akinek az a feladata, hogy ennek a közösségnek az embereit szellemi módon fejlessze. A vallási folyamatokat, vagy a vallási képzési folyamatokat kutunkmester irányítja legalábbis a leírás szerint. Na most mindegyik szertartás, időszakos, tehát időről időre megjelenik, majd el fogom mondani, hogy milyen módon megjelenik, és tehát periódikus, de vannak olyan emberek, akik mind a négy szertartáson, ha akarnak, részt vehetnek, mert mindenki részt vehet a másik templom szertartásán, amely szertartás egy Isten tiszteletből áll, ami megint csak nem hagyományos módon értelmezhető, hiszen nem most vagyunk, hanem jóval később. Milyennek az Isten tiszteletnek a menete? Ugye itt a bíbor színű templomon keresztül, szertartás leírásán keresztül el tudom mondani, és az összes többi templomnál már csak a különbséget fogom mondani. Az alapvető tényező a következő. Ugye, amikor megkezdődnek ezek a szertartások, akkor ugye megjelenik a templomot vezető angyali létező, és ugye ebben az esetben az emberek szellemi fejlődése figyelhető meg a szeretet energiáján keresztül. Ezért maga az angyali lény egy bizonyos szint és egy bizonyos érzelmet bocsát ki, a szeretetnek egy fajtáját bocsátja ki, ami fölött áll az adott közösség tagjai által reprodukálható színhatásnak és érzelmi szintnek. Azért, mert ha nem állna fölötte, akkor nem lenne érdemes oda menni. Tehát ezt kibocsátja az adott déva, és mindenkinek, aki ott van, ezt a jelenséget produkálnia kéne. Nem fogják tudni produkálni nyilván, de az erőfeszítés, a mentális erőfeszítés és az érzelmi erőfeszítés, hogy a szeretet szintjüket magasabb szintre emeljék, az tulajdonképpen egy fejlesztő hatást fog megjeleníteni. Ezért miközben a feltartás folyik, ugye mindenkinek ezt produkálni kéne, vagy legalábbis meg kéne próbálni, a déva szín és érzelmi energiáját produkálni, meg is próbálják, és az így létrejött energiahalmaszt, ez a templomi vezető fölküldi egyen magasabb szintre, egy magasabb déva angyali szintre, nem egy angyalhoz, hanem többhöz, és ez az angyali közvetítő közeg fogja majd a naprendszer logoszához közvetíteni. Ezt úgy is felfoghatjuk, hogyha másképp nézünk, mint egy ima, csak nem hagyományos értelemben. A naprendszer logosza érzékeli ezt a jelenséget energetikailag, és lényegében azokat az erőket, energiákat, amelyeket ő ugye érzékel, abba vegyíti bele a saját spirituális fejlesztő energiáját, nem írja le, hogy mi, úgyhogy nem tudom, és ezzel megtekézve visszaküldi az adott magas angyali színnek, az visszaküldi a templomvezető angyalnak, és ő pedig szétárasztja az adott személyeknek, akik, ha ezt az energiát meg tudják tartani, akkor egy pici lépéssel előrébb fejlődtek, de itt még mindig nincs vége a folyamatnak, ugyanis ha elmennek, mert nem kell mindenkinek ide járni, ha elmennek a saját családjukba, akkor kiáraszthatják a környezetükre, és emelik a közösséget. Tehát magyarán ilyen értelemben mindenki mindenkinek a szellemi fejlődési folyamatát segíti, akkor is, hogyha nem tart előadást, ugye, vagy nem csinál, ez vicc helye volt persze, nem tudom komolyan, de nem csinál semmit, csak egyszerűen önmagát fejleszti. Hát ezt tudjuk, mert ugye különböző szellemi tanítók ezt szintén hangsúlyozzák. Hát itt még egy kis folytatás van, ugye nem fogok beszélni az emberek, az egyének különböző testeiről, de hangsúlyozzák, hogy mivel ez egy érzelmi jellegű szertartás, az érzelmi testet fogja először érinteni, az érzelmi testet tisztítja meg, és a hozzánk képest tisztább érzelmi testet is tisztítja a továbbiakban, és azon keresztül kapcsolódik össze a buddhikus testtel, ami lényegében az ember mentális, hát nem mondhatjuk azt, hogy fölöttem a térben, de egy a fölötti szintű test tulajdonképpen. Azt hangsúlyozzák, illetve megtalálható a teozófiai irodalomban, hogy mindegyik test ugye egymással kapcsolatban van, és főleg különös kapcsolat van egy nagyon magas szintű test, a atmikus test és a fizikai test, a buddhikus test és az érzelmi test között, és a két mentális test különböző összetevői között is. A másik embertípus, aki a közösségben található, az az embertípus, aki tulajdonképpen a spirituális fejlődését az Istennek való teljes lelki átadáson keresztül próbálja megélni. Tulajdonképpen mondhatnánk azt is, hogy mindent elfogad, amit az Istenségtől kap, ennek mind örül, és ha valamilyen feladatot kap, akkor azt végre fogja hajtani, vagy megpróbálja tulajdonképpen végrehajtani. Tehát egy szellemi elragadottság állapotában lévő állapotot jelenít meg tulajdonképpen ilyen értelemben ez a fajta embertípus, persze szellemi fejlettséget tekintve különböző szinten nyilván. Most magyarán ebben az esetben is megkezdődik a szertartás, az adott déva egy gondolatot alkot, amely gondolat egy fejlesztő hatású gondolat, és az adott embereknek ugye ezt el kell fogadni, de úgy érzelmileg kell elfogadni, nem mentálisan megvizsgálni, hogy most akkor jó vagy nem jó, hogy mit kéne még ezen csiszolni, vagy egyebek, hanem hogy tudnak hozzá kapcsolni ez a gondolathoz érzelmileg. Nyilván olyan gondolatot kapnak, amit érzelmileg el tudnak fogadni, tehát ilyen értelemben az elfogadás és az adott gondolat megvalósítása összekapcsolódik. Itt a végén található egy megjegyzés, hogy tömjént is használnak, nem csak itt, hanem az összes többi szertartásnál. Azt állítják, ugye, hogy a tömjén, illetve a színek, valamint a hangok a különböző testekre, tehát az asztrális testre, a mentális testre és a buddhikus testre is hatnak, és azokat tulajdonképpen emelik, gondolom külső fizikai módon. Picit. A következő fajta embertípus, aki ebben a közösségben található, az értelmi ember. Természetesen neki is vannak érzése, és van nyilván affinitás az előző utakhoz is. Az a olyan ember, aki elsőben az értelmén keresztül, az értelmi fejlettségén keresztül próbál közelíteni magához a logoszhoz, legyen ez a naprendszer logosza, vagy a fölötti szinteken megtalálható értelem. Ezeknek az embereknek a szertartása nagyon szemléletes, ugyanis az adott szertartás vezető angyal egy gondolatformát bocsát ki, aminek sok esetben geometrikus formája is van. Ezt a gondolatformát kell újra alkotniuk megfelelő geometrikus formában az itt lévő embereknek. A gondolatformának van színe és alakja, ezt kéne nekik produkálni. Minél eredményesebbek, annál jobban meg tudják közelíteni ezt a gondolatformát, és itt nagyon fontos, az összes a többi esetben is nyilván nagyon fontos, kihangsúlyozza, hogy fontos az akaraterő. Tehát nem mindegy, hogy valaki meddig tud koncentrálni adott tevékenység végzése közben. Minél tovább tud, minél nagyobb erőt ad a koncentrációjába, az akarata használata során, annál nagyobb eredményt fog tudni elérni. Na most van egy különbség, mert lesz majd egy utolsó templom típus, ez zöld templom, lesz egy különbség az itt lévő szertartások értelmi jellege, és a következő utolsó csoport értelmi tevékenységek között. Az itt lévő emberek a gondolatformákat önmagukba szemlélik. Nem kötnek hozzá fizikai cselekvést. Szóval van egy gondolatforma, akkor nem kezdenek el azon gondolkodni, hogy azzal mit lehetne kezdeni a fizikai valóságban. Tehát nem kötnek hozzá konkrétan, a gondolatformákat a saját síkjukon szemlélik. A következő, mondjuk így, csoport szintén mentális jellegű, nem véletlenül nevezik ugye zöld templomnak, a mentalitásból még nem derül ki, hogy miért zöld, de ami itt van a szövegben, és amit mondani fog, abból viszont igen. Ugyanis a negyedik csoport emberei olyan mentális tevékenységet végeznek, amelyeknek a tartalma közvetlenül kötődik a Földön lévő valamilyen cselekedethez, vagy fejlesztő tevékenységhez. Azt jelenti, hogyha például valaki, egy példa, ha valaki egy híd képét vizualizálja a fejében, abból még nem lesz híd. De most, ha nagyon sokáig nem vizualizálja, most ezt hagyjuk, ezt a lépést, abból még nem lesz híd. De hogyha egy olyan emberről van szó, akinek az a feladata, hogy mondjuk útépítőmérnök, és egy hidat kell építeni, mert ott van egy feladat, hogy hidat kell építenem, és úgy vizualizálja, egy konkrét hidat vizualizál, vagy gondolatformában alkot meg, és annak meg lesz a megfelelő fizikai hatása, az a mentális tevékenység konkrét fizikai cselekvéshez kapcsolódik. Ha valakit meg kell gyógyítani, és elképzelem, hogy az illető egészséges, akkor az illető ebbe a csoportba tartozik. Mert minden mentális tevékenységnek megvan a maga konkrét megfelelő hatása. A dolog, ugye, illetve a folyamat ugyanúgy zajlik, az előzőnél nem mondtam, de az adott konkrét értelmi tevékenységnél is, az előző esetben is, és itt is, az értelmi tevékenységet szimbolizáló gondolatformáknál is megpróbálják leképezni ezt a gondolatformát. A D, ugye nem sikerül persze természetesen, a D-ba összegyűjti ezeket a gondolatformákat, energiákat, érzéseket, fölküldi ugye a logosz szintjére, a logosz pedig a fejlesztő erejével visszaküldi ezeket a gondolatformákat, úgy, hogy erőt vagy energiát ad ahhoz, hogy sikeresebb legyen ezeknek a gondolatformáknak a létrehozása, és fizikai síkon is ezeknek a megvalósulása eredményesebb lehessen. Ilyen értelemben most, ha nagyon egyszerűen mondanám, akkor ez ugyanaz a folyamat, mint hogyha valaki mondjuk azért meditál, mert hogy ne legyen például szegénység a Földön. Tehát magyarán ugyanezt mondtam el, csak egy más, mondjuk így, irodalomból elővéve, és ehhez kér támogatást, energetikai támogatást, hogy az ő gondolatformája az a szegénység megszüntetését elősegítse. Na most a szertartás menetét nem mondom el még egyszer, csak ugye kiemeltem a központi szereplőt e tekintetben, ugye naprendszer logoszáig viszi végig a ismereteket. A többi információ az érdekes, ugyanis nagyon gyakorlati jellegű, és konkrét civilizációs összevetéseket lehet tenni. Nézzük először a nevelést. A nevelésről azt mondja, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezt hát nem hiszem, hogy csak itt lehetett olvasni, bizonyos jellemzőjét tekintve. A nevelés olyan jellegű, hogy a gyerekeknek ugye örömteli legyen a képzése. Ez azt jelenti, hogy a kisgyermekek nem hosszú órákon keresztül tanulnak valamit, hanem rövid időszakokban, megszakítva lényegében játékkal, énekkel. Olyan dolgokat tanulnak, amit élveznek, és örömszerű nekik a maga a tanulás. Érdekes, amit ír, hát nem lamentáltam el hosszan ezeken, de ugye például a számtanra azt írja, hogy tanulnak számolni természetesen, de minden számolási funkció megtanulásának gyakorlati jelentősége van. Olyan dolgokat tanulnak meg a számtanból, matematikából, ami egy konkrét dolog megtételéhez szükséges. Az írás egy kicsit változik, történelmet nem tanulnak, nem azért, mintha nem érdekelné őket történelem, csak le vannak írva történetek, tehát fölöslegesnek tartják megtanulni a történelmet, mondom ugye én, pont itt. De azért annyiban igazuk van, hogy ha sok aratot tanulnak, az most sem jó. Földrajzot tanulnak a szükséges mértékig, tehát a főbb természeti környezeti elemekkel tulajdonképpen tisztában vannak. Na most érdekes volt látni, hogy, illetve olvasni, hogy vannak a művészeti tevékenységhez kapcsolódó mondjuk így tevékenységeknek nagyobb szerepe van, mint nálunk. Hát most mondhatnám azt talán nekem, összeteszem, hogy a jobb agyféltek és tevékenység az ugye nagyobb mértékben van fejlesztve, illetve ha most így írtam egy olyan tevékenységet, amely jellemzere közösségre, hogy nem csak balagyféltekés, tehát nem csak a racionalitás, a következő gondolkodás játszik szerepet, hanem a jobb agyféltekés tevékenység is. Ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy az interneten volt egy, nem tudom, önök közül ki látta, volt egy, nagyon érdekes volt egyébként a jobb agyféltekére, nem fogom elmondani részletesen, csak az volt a lényeg, egy amerikai hölgy, aki pszichológus volt, vagy pszichiáter, nem tudom, és agyvérzést kapott a munkahelyén. És nem tudott neki senki sem segíteni, és elmondta, hogy hogyan, ugye, hogy az a vér elborította a különböző agyi részeket, és nyomta a különböző idegpályákat, kikapcsolódott a balacsféltekéje. És olyannyira, hogy nem tudta elolvasni, hogy mi van a előtte lévő papíron, nem tudta felhívni a mentőket, mert egyszerűen értelmezhetetlen volt számára a leírt szöveg. És ebben az volt az egészen elképesztő, hogy ennek a hölgynek ez volt a kutatási területe, most mondhatnám, hogy nincsenek véletlenek. Végül is egy ilyen jobb agyféltekés, bal agyféltekés ide-oda kapcsolódó állapotban volt, és egészen elképesztő tapasztalatai voltak. Mondjuk ez egy kóros történet volt, mert ez nem egy hétköznapi dolog, tehát hogyha majd a végén ugye ott fog szerepelni, hogy a jobb és bal agyféltekét azonos módon kéne használni, és hogy mondják ezt harmonikusan, ez egy sajátos történet volt, de még egyszer mondom, amit mondott, az számomra legalábbis nagyon mondjuk így szemléletes volt, és tanulságos. A család tekintetében szintén mások a viszonyok. Először is ugye ideális körülmények vannak a családban a gyermekváláshoz. Ugye a család létrehozása szintén szerelmi alapú. Hát a fizikalitásnak igazából a gyermeknemzésben van valójában szerepe. Az életkor meghosszabbodik természetesen, ezt várhattuk is egyébként, és azt írja, hogy az egyének hosszú ideig nem lesznek öregek. Tehát nem úgy hosszabbodik meg, hogy az öregkor része hosszabbodik meg, mint amit mi tudunk most, ugye legalábbis külső technikai eszközökkel, hanem a fiatalkor hosszabbodik meg, és jóval 100 év fölötti életkor érnek meg ezek az emberek, nyilván ennek megvan a maga tudati oka. Az is érdekes, hogy elmondják, hogy mielőtt egy ember meghal, felkeresi az adott közösségben, hogy a következő életében szülőnek választott személyeket, megbeszéli vele, hogy elvállalják-e őt ugye gyermeknek, és sok esetben oda is költözik ahhoz a családhoz, mielőtt meghalna. Ez most ilyen furcsán néz neki, tudom én, de ott ugye le van írva, mások a viszonyok. Nincs az adott illetőnek, a meghal, nincs temetés, mert nem tartják problémának, hogy valaki meghal, hiszen újra fog inkarnálódni, mivel ez a közösség léte abban a korban kísérleti jellegű, tehát ha valami nagy dolgot nem csinál, akkor meg ugye ki kellett volna zárni, ebbe a közösségbe fog inkarnálódni. Ezért teheti meg azt, hogy ide hát megkéri a szülőket tulajdonképpen. Beszélnek egyfajta talizmánról, ami átveszi az adott személy rezgéseit, és hogyha újból inkarnálódik, akkor előtt odaadja a szülőknek, és visszaadják, amelyben a lélek neve található. A talizmán rezgése lényegében az adott illető léleknevét tartalmazza energetikailag, holttesteket pedig nem hamvasztják el. Tulajdonképpen miután megszületnek ugye a gyermekek, illetve mielőtt megszületnének a gyermekek, és akkor visszautalok Platón államcímű munkájára, ott is találunk hasonló elemeket, miatt megszeretnek a gyermek, ugye a manunak engedélyezni kell a házasságot, ami tulajdonképpen szinte mindig meg is történik. Valójában egy olyan esetet mondtak, amikor nem biztos, hogy teljesen megtörténik, ez pedig az, hogy jobban szeretik, hogyha négy embertípus nem egymás között házasodik, hanem különböző csoportokkal házasodik, így a szellemi fejlődés is jelentősebb lehet, de akkor sem tiltja meg ugye a közösségvezető, hogy egymással összeházasodjanak a adott párok, és a legtöbb esetben természetesen, mint ahogy, illetve nálunk nem természetes sajnos, de olyan arányban, de a gyermekek felnevelése után ugye együtt marad az adott pár. Magáról a külső részről, az adott városnak a természeti környezetéről, ezek ilyen hétköznapi dolgok lényegében, amit mondok, néhány esetben nem, de hogyha egy picit mögé gondolunk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem is annyira hétköznapi dolgok ezek. Nézzük csak meg, hogy miért nem. Hát először is, régen ugyan a falunak a központi helyén a templomát, tehát a kis falvakban odaépítették, aztán a városokban már nem. Azt aztán amikor építenek különböző dolgokat a városokban, akkor ritka esetben építenek templomokat, inkább bevásárló központokat építenek. Na most ez egyáltalán nem egy lényegtelen, ugyanis jelzi az adott civilizáció szellemi irányultságát. Itt viszont nem. Maga a közösségnek a központja egy nagy templom, gondolom én ezzel kifejezve a szellemi irányultságot is. Hogy milyen ez a templom, azt nem tudom, de a lényeg az, hogy templom jellegű épületről van szó. Nagyon érdekes az, amit a házaknak az alapjáról írnak, ugyanis ez szerintem összefüggésben van az emberek egymáshoz való viszonyulásával. Először is nincs kockaház. Kockaház ugye energetikailag az egyik legrosszabb verzió. Itt viszont kör alakú házak vannak elégséges alakúak is, hogyha természeti népek jurtájára gondolunk, amely kör alakú, vagy akár az árpádkori templomokra, amelyek szintén kör alakúak voltak, akkor visszaköszönhet, hogy talán nem véletlenül voltak ezek kör alakúak. Én nagyon ritkán látok egyébként kör alakú lakóházat, egyszer láttam egyébként a szomszéd településen, ahol lakom, tehát egy kis faluban, meg is lepődtem rajta, de ha építkeznék most már egy kicsit vágyfülűbben, akkor lehet, hogy én is kör alakóházat építenék. Ami nagyon fontos az, hogy ugye falak nagyon kis számban vannak, egy adott házon belül a ház mondjuk falnak vett részeinek kb. Az egynegyede az, ami fallal borított, az összes többi nem. Hasonlít a természeti népeknél, hát mondjuk Pápua Új-Guineában láttam utoljára ilyen fényképen, ugye vannak oszlopok, és akkor az oszlopoknak vannak különböző szintjei, és lényegében ott élnek az emberek. Magyarán nincsenek falak, mivel nincs, gondolom én, ha ezt szellemileg megnézzük, hogy mit jelent az, hogy nincsenek általában falak, akkor ez azt jelenti, hogy nincs mit titkolni. Az embereknek nem kell hazudozniuk, mert különben se kerülhettek volna ide, ha hazudoznának. Magyarán olyan tudatszinten állnak, hogy nincs mit titkolni. Amit meg nem tartozik a másikra, mert mondjuk intim jellegű, hát oda meg majd építenek falakat, amint láthatjuk. Valójában hálószobáknál található. Tehát amilyen maga a társadalom szellemileg, olyan maga az épületek jellege szellemileg. És nem mondtam még, de ugye itt alul látható, hogy sok tó, park és víz van, nincsenek olyan városok. Ez a település nem olyan jellegű, mint a mi városunk. Ez is nem akkora, 80 km átmérőjű. És nem Budapestre gondolok, hanem a budapesti nagyobb városokra, de nincsenek ennyire összezsúfolva az emberek. Tehát úgy kell elképzelni, mint egy hatalmas, olyan parkos, ligetes területet, ahol vannak különböző házak, amely házak egymástól olyan távolságban vannak, ahol az adott személynek, családnak természeti élettere biztosított. Ez a régi mondjuk falusi életformához, vagy tanyos életformához hasonlítható, most nagyon, ezt a formálisan mondom, már a természet közelséget illeti, de ezt kihangsúlyozzák, hogy nincsenek ilyen városok, sőt, majd a külvilággal kapcsolatos részén is kihangsúlyozzák, hogy valójában még ott sincsenek ilyen hatalmas tömegvárosok. Hát az étkezés, illetve a bútorok nem nagyon találhatók, az étkezés festmények. Érdekes, amit a művészetekről mondanak, egy kicsit előreugrok, mert ez még ugye később lesz, de a következőt állítják, hogy azt mondta, hogy festmények, tájképek, történelmi jelenetek. Tehát szimplán azért, hogy valaki művészeti alkotást hozzon létre, mondják, ezért nem nagyon alkotnak. Nem írja le, hogy miért, és nem is mondom, hogy a véleményem az teljesen helytálló, de lehet, hogy talán azért későbbi dolgot ide kapcsolva, mert az nem annyira az részben lehet egoisztikus is, ez a művészeti alkotás. Viszont azt mondják, hogy a művészet a szépségre való törekvés áthat mindent. A bútorok formájában, az ételnek a jellegében, a ruháknak a formájában és minőségében, tehát a szépség nem egy-egy művészeti alkotásban jelenik meg, hanem az élet egészét próbálja áthatni. És hogyha megnézzük, ugye indiai és görög ruhákhoz hasonló színes öltözetek vannak, nincsen megkötet, rajtam ugyan van, nem azért nyilván, mert díszöv akar lenni, de valójában ez érdekes volt, mert máshol is olvastam már, hogy a testenergia áramlást, hogyha megkötjük itt a deriktájon a ruházatunkat, akkor nem biztos, hogy ez segíti az energia áramlást, és hogy nem véletlenül nem voltak a rómaiak meg a görögök mondjuk másképpen öltözve. Az más kérdés, hogy mással is lehet csökkenteni az energia áramlást, nem csak a ruhának a minőségével, sok egyéb más negatív dologgal. Nem esznek húst, ez szembetűnő, és nem esznek sokat. Keveset esznek, egy nap egyszer esznek nagyobb mértékben, és nagyon sok gyümölcsöt fogyasztanak, és mindenféle ilyen elképesztő leírások voltak, hogy az ízeket és a formákat keresztezték, tehát mint olyan volt almaízű banántól kezdve mindenféle egyéb forma. Érdekes, én így végig gondolva, de a lényeg az, hogy a gyümölcsök nagyon nagy szerepet játszanak az érkezésükben. És akkor itt jelenik meg ugye a művészet, amit mondtam, Érdekes, illetve nem érdekes, hanem talán várható is, hogy tulajdonképpen a tudományos élet átspiritualizálódott. Ez azt jelenti, hogy a vallás és a tudomány nem különült el egymástól. Tehát magyarán a tudomány nem materialista alapú, ként művelt tevékenység, hanem egy szellemi alapú, szellemi tevékenység. Magyarán, aki tudós, az nem, ott nem volt materialista lényegében. Különböző kutatási helyek vannak, és nem a teljesség igénye nélkül nem sorolta fel mindet, azt ugye hangsúlyozta maga az irodalom. Különböző dolgokat kutatnak, amelyeket most is kutattunk, de valószínűleg nem olyan jellegű módon. A csillagászatnak fontos szerepe van, az asztrológiának is egyébként nagyobb szerepe van, és az etnográfia egy érdekes leírás volt, ugyanis az etnográfián belül megtalálható az összes addig élt embertípus, annak a külső kultúrája és a fizikai testfelépítése is. Míg az előbb azt mondtam, hogy talán azért sincsenek falak, mert az embereknek nincs mit titkolniuk. Ha tegyük fel, hogy ez a következtetés helytálló, csak egy pillanatot tegyük fel, akkor érthető, hogy miért nincs színház. Ugyanis ha színházat csinálunk, már ugye értem a rendező és az ott lévő emberek, az valamilyen más szerepbe való belehelyezkedést jelenti. Most félreértés ne essék, nem mondom, hogy ne járjunk színházba, nem erről beszélek, különben is kb. 900 év különbség van az adott kultúra, meg a mostani kultúra között, csak azt mondom, hogy én legalábbis ez alapján tudnám megérteni, hogy miért nincs színház, mert nincs szükség arra, hogy egy másik történetet az ember eljátszon, meg különben is, hogyha az Akasa krónikában tudnak olvasni, akkor a történelem oktatás is eléggé más jelleget vesz fel, és nem érdemes vitatkozni történelmi tényeken, mert egyszerűen megnézi az illető, hogy mi történt abban a korban. Ami még fontos, kihangsúlyozzák, hogy fontos a testmozgás, tehát nem egy elsatnyult fizikai küllemű civilizációról van szó, és talán az első pillanatban ez kicsit furcsának tűnhet, mert azért eléggé szellemi civilizációról beszélünk, de hogyha visszakanyarodunk a közösség létrehozásának céljához, hogy olyan emberek legyenek, akik olyan fejlettséget érnek el, amelyek már egy előremutató civilizáció alapköveivé válnak, akkor nem lehet elsatnyult testtel generációkat létrehozni a későbbiek, pontosan nem is létrehozni, hanem generációnak kifejlődni a későbbiek során. Tehát kihangsúlyozzák, hogy fontos a mindennapi testedzés, de nem szellemiség nélkül. Fontos az akaraterőfejlesztés és a telepátia képessége az a mostanihoz képest jelentősebb mértékben hatja a társadalmat, és főleg a gyermekeknél válik jelentőssé. Érdekes a gazdaság területe is, ugyanis ez egy kicsit kommunisztikus jellegű. Most megint csak nem a gyakorlat és politikai oldalát, inkább az idealisztikus oldalát közelítem meg. Először is nincs pénz, nincs szükség pénzre, mivel nem azért termelnek, hogy profit képződjön, ezért nem termelnek többet annál, mint amire szükség van, vagyis nem dolgoznak annyit, mint mi, illetve aki dolgozik, az sem dolgozik annyit, illetve amikor dolgoznak, akkor sem dolgoznak egy napon belül annyit, mint mi. Lényegében a termelőtevékenység elrealitása az technikai jellegű, az embereknek tulajdonképpen a képek felügyeletére van szükség, illetve irányultsága. Az energia probléma megoldódott, ingyen energiát használnak mindenhez, nem kell fizetni, mivel pénz sincs semmiért. És itt ugye nem látszik, de talán a következő ábrán igen, hogy jól tudom, igen, odaírtam, hogy bányászat nincs. Tehát a közösségen belül nem bányásznak semmit, magyarán a föld testéből nem vesznek el olyan módon semmit, amelyet ne tudnának, amit ne tudna a föld maga regenerálni, tehát visszapótolni. A szükséges tárgyakat vagy kívülről szerzik be, vagy lényegében ők állítják elő, vagy megalkotják tulajdonképpen. Hát a maga az időjárás is látható, hogy igazodik a tudatszinthez, nincs tél. Tehát, hogy az érzelmi és mentális tevékenységünkben vannak nem kívánatos folyamatok, úgy igazából az időjárásunk sem harmonikus, hanem legalábbis ezen a éggömbön és a sarkvidéki területeken. Úgy itt lényegében egy ilyen általános, azt hittem, hogy a nyár és tavasz közti átmenet van, nincs forróság, mert nem ideális, és nincs hideg sem, mert nem ideális. Nincs tulajdon az embernek ingatlan értelmében, hiszen értelmetlen lenne, mert a közösség birtokolja az ott lévő természeti környezetet és a földet, és tulajdonképpen magát a házat is, személyes tulajdon lehetséges, tehát nem záródik ki maga a tulajdon. Nyilván a személyes használati tulajdon az úgy célszerűbb, hogyha az adott egyének saját magának. van meg, és azt át is örökíthetik, tehát apa gyerekének, vagy szülő gyerekének átadhatja. Közlekedés az érdekes. Tulajdonképpen, hogyha megvalósulna ugye a másik verzió, ami az asztrál kivetítést illeti, akkor a, hát azt kell, hogy mondjam, a légitársaság tönkre mennének, ugyanis azt írják, hogy a városon belül lényegében márványutak vannak, és adott előbb említett ingyen energiával hajtott autók vannak, személyes áruszállítása, hosszabb távon a külvilágba akarnak elmenni, akkor pedig tulajdonképpen nem fizikai formában teszik meg ezt lényegében. A külvilágról is néhány dolgot ír maga Volkott ezzel a látomásában. Érdekes az, és mondtam azt már a mondandóm elején, hogy nincs háború, nincs szegénység, sokkal békésebb körülmények vannak, a nemzetek sokkal jobban megértik egymást, tulajdonképpen egy, hát azt nem állíthatnám talán, hogy egy teljesen általános világkormány van, mert csak Európáról beszél elsősorban, de a pénz szerepe lecsökken, és ami már talán megtalálható, viszont látása, megtalálható jelenleg is, vagy csírájában egy-két esetben, hogy a pénz az értékmérő és nem profitszerző eszköz. Ez azt jelenti, hogy a pénz az azért van, és azért használják, hogy a termelési folyamatokban a termelő személyek közti szellemi javak és áruk cseréjét elősegítse, és nincs pénzmanipuláció. Tehát tulajdonképpen fejlesztő hatású maga. A pénz a hagyományos vallások túlnyomó része pedig nem létezik ebben az időszakban. Bányászat tulajdonképpen itt sincs. Nagyon fontos, hogy a vallás a tudomány sokkal közelebb áll egymáshoz. A teozófiai társaságról azt írja, hogy még létezik, bár átalakult funkcióval, mivel az a néhány célkitűzését megvalósította, és sokkal inkább hát mondjuk így kutató jellegű központokat hoznak létre abban a korban. Tulajdonképpen eljutottunk a mondandómnak a végére. Érdemes megnézni és összefoglalni, hogy ennek a hatodik alfaj tagjainak, vagy a hatodik gyökérfaj tagjainak milyen jellemzőik lesznek. Ha visszagondolunk az ötödik gyökérfaj, ötödik alfajára, akkor láthatjuk azt, hogy nem nemzetspecifikus. Egy, kettő. Nem versenyszellemű ez az alfaj. Tehát nem az egyéni individuális versenyszellem jelenik meg, hanem az együttműködés, az egyetértés, a részvét, az empátia mások iránt, bármely nézet, vélemény közelítése és elfogadása. Nagyon fontos az, hogy ennek a fajnak, ugyanott is mondtam, hogy nagyon individuálisan erős fajról van szó, de ott az erő inkább külső erő volt. Tehát hódításban nyilvánult meg, fizikai eszközökön keresztüli erő volt, de akár a fegyverkezésre gondolok, vagy akár például a gazdaságban lévő tevékenységre. Itt az erő belső erő. Tehát egyértelműen belső erő, nem kevésbé erős, mint az előző, de ennek az erőnek más az iránya, amiről korábban beszéltünk, az együttműködés, és nem az egyén előtérbe helyezése, hanem a közösség erősítése az iránya. És tulajdonképpen azért lett ez a közösség lényegében erősebb, mint bármely erős individuumokból álló közösség, mert az összetartás, az együtt dolgozás ereje megtalálható. További jellemzőket láthatunk, amelyek közül a közösségfejlesztő tulajdonságok ugye megtalálhatók, az együttérzés, önzetlenség, türelem, stb. És lehet azt is látni, hogy itt a mostani civilizációnkon túlnövő szellemi civilizációnak egyes tulajdonság is megtalálható, ilyen például hogy az intuitív képesség erősödése, és hogyha azt mondtam az ötödik gyökérfajnál, hogy a mentális tudat hordozó fejlesztése volt a feladat, akkor ennél az ötödik gyökérfaj hatodik alfajánál és a hatodik gyökérfajnál az összes tudathordozó harmonikus együttműködése, legalábbis a fizikai test, asztrális test, kétféle mentális test és a buddhikus testnek az együttműködése. Azt mondhatnánk még, hogy mindenféle tudathordozó tisztítása, és együtt és működésének összehangolása, és a tudat már nem a mentális tudathordozóra összpontosul, hanem a buddhikusra, amit mondjuk hát részvétel vagy szeretettel teli bölcsesség hordozójaként lehetne lényegében értelmezni. A fizikai jellemzőket is megadja a forrásunk. el lehet olvasni, hogy mik ezek, igazából számomra egy dolog tűnt ki, hogy harmonikusabb a testfelépítés. Tehát a test arányok azok harmonikusabbak, a különböző végtagok mondjuk így külső jellege finomabb, kidolgozottabb, magyarán maga a test összerendezettsége, arány tekintve összerendezettsége lényegében kellemesebb ráhat, vagy kellemesebb szemléletet mutat. Hiszen hogyha a belső tudathordozóink összhangban működnek, akkor rémegyszerűen fogalmazva azt mondhatnám, hogy fizikailag is szebbek leszünk. Tehát ilyen értem, ha belülről szebbek vagyunk, akkor a külső tudathordozó is finomodni fog, illetve szebbé válik lényegében. Végül pedig, egy pillanat itt, van még egy ábrám, ami a kétféle civilizáció tudati jellemzőit hasonlítja össze, sok-sok jellemzőt tekintve. Ugye, amit részben már mondtam, de bár nem mindet soroltam fel, ugye nem versenyszellemű, hanem együttműködő szellemű, ezért nem oszt meg sem politikailag, sem gazdaságilag, hanem lényegében megosztja azt, ami neki van, tehát nem mást oszt meg, nem a közösséget osztja meg, hanem megosztja, ami neki van. Hát a racionális gondolkodás megmarad, de emellett ugye az érzelmi, tehát erre mondtam azt, hogy szeretetteli bölcsesség állapotába kell az ember. Nem szintán a logikus döntések fogják meghatározni a tevékenységet, hanem érzelmi alapú választások, érzelmi alapú és racionális döntések. Nem akar állandóan minősíteni, hogy ez jó, az meg nem jó, a másik meg rossz, hanem tulajdonképpen a szeretet tudatosságával átfogja ezeket a tevékenységeket, és magasabb lépéssel nézi. De nincs kettősség, tehát a kettősség az megosztottságot jelent ebben az értelemben, hanem az egység tudat jelenik meg. Ugye nem mondtam azt, de hangsúlyozzák a karmikus folyamatokkal kapcsolatban, hogy a manóról hangsúlyozzák, ugye, hogy nincs karmája. Az ott lévő embereknek némi karmája még van, de a további fejlődés során ez a karma elhagyható, ha olyan tudatfejlődési folyamatban lépnek bele. Nem külső törvények által szabályozott, hiába van ezerféle jogi szabály, hogyha úgyse tartjuk be. Persze, hogyha nem lenne és még nagyobb baj lenne, akkor kellenek a törvények, én nem tagadom, csak egy idő után nem feltétlenül az fog eredményt elérni, vagy az fog eredményességet produkálni, hogyha még több törvényt hozunk. Ha belső törvények vannak, amely szeretetlen alapuló törvény, vagy ez összekapcsolódik ugye az egység felismerésével, akkor nem kell külső szabály, ezért nincs rendőrség meg hadsereg. Az előző fajnak ugye hierarchikus a felépítése, na most bizonyos értelemben a másik is hierarchikus, hiszen vannak vezetők, de az azonos tudatszintek között nincs hierarchia. Tehát nem több a másik, illetve senki nem több senkinél, de a hierarchia, talán az jobb lett volna, hogy itt szellemi hierarchiát kellett volna írni. Azt talán jobban kifejezi a viszonyrendszert, amikor van hierarchia, de az elismert tulajdonságon alapul, és nem fúrom meg a főnökömet, mert nem tetszik. Vagy ő meg nem rúg ki azért, mert úgy gondolja, hogy én nem tetszem neki, mert elismerjük a kölcsönös egymás erényét, ezért megbecsüljük. A véges energia az nem csak fizikai formában nyilvánul meg itt, hanem szellemi formában is. Nem tudunk hozzájutni még az univerzum végtelen energiához, ezért a fizikai testünk is elhasználódik. Itt legalábbis fizikai szempontból is végtelen mennyiségű energia van, ezért ez fogja majd az élethosszat megnövelni. Mert le tudjuk hozni, hozzá tudunk férni ezekhez az energiákhoz, és nem leszünk. Végső soron tulajdonképpen ugye nem írtak ide a fizikai halhatatlanság állapota is. Ebben a közösségben nem, csak most egy előre gondolkodtam egy picit. Még a ötödik gyökérfajnál jellemző volt a szűkösség. Ez összefügg a többivel, ugye a megosztással, a csak racionális döntéshozatallal, addig bőség van. Mindenki adni akar a másiknak, és nem úgy venni, hogy ő ne adjon, akkor nem lehet hiány. Ez összefügg ugye a polarizációval, az integráció, az együttműködést is jelent. Uralkodás jellemző az ötödik alfajnál, és együttteremtés pedig a hatodiknál és a hatodik gyökérfajnál. Ezért az agresszió most a szó hagyományos értelmében nem létezik már, erőszakmentesség van. Erő, itt elsősorban a fizikai erőről van szó, mert hiszen a szeretetteli bölcsességgel rendelkező ember is nagyon erős, csak nem külső erőt mutat. Ugye a társadalom együttműködésnek egyik alapja az ellenőrzés, hát ez a különböző adminisztrációs munkákban és értelmetlen munkákban megnyilvánul. Erre szokták mondani részben azt, hogy papírmunka, nem minden papírmunka értelmetlen, de egy határon túl már lényegében az. Itt viszont az ellenőrzést felváltja lényegében a egymásra való figyelés. míg az utolsó pár ezer éves civilizációnk döntően ugye balacsféltek és férfi oldalú, addig itt a női oldal kiegyenlít, tehát nem azon odaír, hogy női oldal túlsúlya, hanem a női oldal kiegyenlítettsége figyelhető meg, és erre mondtam azt korábban, hogy a bal és agyférteke harmonikusan működik együtt. Míg az első esetben a szabad akarat jellemzi ezt a civilizációt, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy azt csinálom, amit akarok, tehát az jó, hogy van szabad akarat, de a szabad akarat törvények figyelembe vétele nélküli tulajdonképpen megvalósítása, az nem jó. Egy pillanat, leviszem ezt. Igen, ezt kell, köszönöm. És akkor tovább menve, most már ugye az időnk is lényegében elment, csak egy-két dolgot érdemes megnézni, ugye nincs félelem, van szeretet, nincs fájdalom, van béke, nincs ítélkezés, öröm, gyanakvás, bizalom, rugalmasság, berögződés helyett szellemi értelembe kell érteni. Nagyon fontos, hogy nincs nyertes-vesztes, csak nyertesek vannak. Legyen az bármi, párkapcsolat, gazdasági kapcsolat, tudatos, ez is nagyon fontos, amit most olvasunk, tudatos teremtés van. Ez megint pár előadást megérne, hogy mit jelent tudatos teremtés, és milyen eszközt, hordozónkat használunk, és hogyan, amikor tudatosan teremtünk. És lényegében szintén nagyon fontos, hogy önmagunkkal, önmagunk forrásával, lelki forrásával, ami egyébként ugye a világ szellemnek, vagy világéletnek a része, közvetlen kapcsolatunk van. Nem magyarázhatnak félre semmit. Vallásokat, tanításokat lehet interpretálni szándékosan, most nem a jó szándékú felvítésekről beszélek, amikor valaki úgy gondolja, hogy jól értelmezi, de nem vagyunk tökéletesek, ezért valami hiba van benne, hanem a tudatos félremagyarázásról beszélek. Nem lesz majd, hiszen az együttműködés az önmagunk forrásával az nagyon élni fog. És végén ugye a tudatos teremtéssel függ össze, meg hát az összes, egyébként mindegyik tényező összefügg mindegyik tényezővel persze, de most csak így kiemelem, a tudatos teremtéssel függ össze, hogy a tervező tudat. A követő tudat olyan tudat, amely a világban lévő történéseket követi. Nem fogadja el, hogy annak résztvevője és alakítója lehet, hanem mindig követi. Ezért áldozat szerepre károsztatja magát, hogy már megint mi történik velem. Ami addig rendben is van, amíg nem ismerjük fel, hogy mi is tudjuk alakítani a valóságunkat, addig persze érthető, ha már felismertük, akkor inkább tervezzük meg magunknak, hogy mit akarunk, de a tervezés most éppen itt nem látható, azért az isteni törvények alapján történjen. És akkor így látható a két összehasonlítás. Én ennyit akartam akkor mondani egy kis betekintésként. Köszönöm a figyelmet! És további jó napot kívánok mindenkinek!
Ha valakinek van kérdése,
akkor
tessék. Igen, hát vagy tudok rá válaszolni, vagy nem.
Van-e valahol valami nyoma teozófiai irodalomban annak...
Jó, hogy vannak itt mások is a társaságban, igen.
Hogy az ötödik gyökér, vagy ötödik alfaja is, igen, vagy az ötödik gyökértlenünk első alfaja, akkor generőző lenne majd a hatodik gyökértlen első alfaja, a hatodik alfajtja le. Hogy annak a feledkezései valami ilyen idézőjelben kiválasztotta összedítésével egy ilyen isteni szerint történhetek. Van valahol?
Én csak annyit szeretnék mondani, hogy ahol a fajok kialakulásáról van szó, ugye ez az antropogenezis, a titkos tanításokban, a naprendszer keletkezése, ez a munka még, amit itt látunk. Vannak kisebb írások, abból én egyet vettem ki, mert az illet leginkább ide. Fejből nem tudom, mert nem tudom fejből, de vannak utalások arra, hogy igen. Röviden ez a véleményem, és akkor a Tamásnak átadom a szót.
Kicsit értelmesebben, mint hogy megpróbálom elmondani, megtalálható ez a leírás a harmadik, illetve a naprendszerben című könyvében, ez a fajta, hát mondjuk úgy, hogy tevékenység. Mindenképpen arról kell gondolni, hogy ahhoz, hogy egy új irányzat el tudjon indulni, ahhoz létre kell hozni a megfelelő formát, ebben az esetben egy társadalom, egy közösség létre a forma alatt. Majd az emberi közösséget azt szerint, hogy milyen, hát mondjuk, hogy szellemi energiáknak a továbbítása, az élő kezelésére, felfogására, kezelésére, megtanulására szánják, ezeket a közösségeket biológiailag is módosítani kell. Tessék csak arra gondolni, hogy egészen más hatások vannak a különféle társadalmi rétegekben, a különféle földrajzi területeken, és ott azok az embertípusok alakultak ki, most tessék biológiailag gondolkozni, akik azokra a feladatokra a legalkalmasabb eszköz. A legalkalmasabb eszköz az illető szemeni ember tanulása számára a legmegfelelőbb fizikai test. Na most, hogyha ez nem a múltra nézünk vissza, hanem az előre, nyilvánvalóan, akkor tessék arra gondolni, hogy ha valakinek az a célja, hogy ő most nagyon erős akar lenni, akkor kölyök korábban tessék elkezdeni keményen tornázni. És akkor a fizikai testét kiképezi arra, ami a célja. Ha valaki arra gondol, hogy ő nagyon szeretettel ilyen akar élni a világban, és egyensúlyt, harmóniát sugározni, akkor nyilvánvalóan az érzelmi, úgyhogy érzéseinkkel megpróbálni valahogy létrehozni. Hát ez már sokkal nehezebb, mert erre keresett példát látunk, de elméletileg létezik. Gyakorlatban megint az van, ha valaki nagyon keményen arra akarja az életét, hogy logikus gondolkodása, például tipikus eset a matematika, vagy tipikus eset a sakk, akkor bizony azon a területen a gondolkodás módját, a gondolkodás eszközét, a mentális testét keményen edzeni kell. Hát erről van szó tulajdonképpen az ilyen feladatoknál, most az ember csoportok számára, vagy a leendő, kialakítandó ember csoportok számára, ez egy nagyon hosszú folyamat, amikor nem csak biológiailag, hanem érzelmileg is, meg gondolatilag is létrejönnek azok a rendszerek, amelyeken keresztül ezeket a hát megtanulni valókat, megtapasztalni valókat el lehet sajátítani. És azok az emberek vehetnek ebben részt, akik már saját erőből egy picit előre jutottak, tehát össze kell tenni megint, itt a biológiai kísérletekben is az van, hogy egy megfelelő baktérium kultúrát kell elővenni ahhoz, hogy megfelelő kísérletsorokat végrehajtsunk. Ebben az esetben egy megfelelő emberi csoportot kell valahonnan összehozni, ebben az esetben nem egy tetszésében van az egész társaságban, mondjuk a földkörből sénszorva, hát azokat szépen össze lehet hozni. És akkor egy csoport a viszonylag tártabb közösségben könnyen ezt a feladatot létrehozni, azért is van ez az utopikus leírás egy viszonylag tártabb közösségen belül. Na most ez megint csak az van, hogy ez megint csak egy lehetőség. Ebből a közösségből egy csomó ember tovább tud jutni, és egy csomó ember kiesik. Mert nem írja a tempót, hát az iskolában. És az van, hogy ha az osztályt el tudjuk végezni, akkor tovább végzettünk egy osztályra. Szóval, ha nem írjuk ezzel, akkor meg kell ismételni az osztályt. Ez nem minőségi fiak elítélés kérdése, és egyszerűen a tanulásunk az olyan, amilyen. Amit tudunk, azt megtanuljuk, és amit nem tudunk, azt meg kell tanulni egyszer. Ha kimaradunk egy dolgozatból, akkor a során közben azt a nyomorú dolgozatot meg kell írni, akármilyen megél a második menetre. Na szóval erre gondolom, hogy ez a közösséget itt most nem csak fizikailag, tehát biológiailag is létre kell hozni, hogy ezeket az energiákat, hát mondjuk úgy, hogy el tudja viselni ezeket a szellemi energiákat, és értelmileg is gondolatilag is, tehát az egész személyiség, az egész újra születő személyiségeket edzeni kell, módosítani kell, át kell alakítani ahhoz, hogy ezek a fajta feladatok a későbbiekben megoldhatók legyenek. És nyilvánvalóan az átöröklés, meg a nem csak a biológiai, hanem a szellemi átöröklés, a továbbadás, a segítés és a tudás továbbadásának a módszerével, ez aztán terjed ki. De ahhoz el kell indítani egy magot, és itt erről a magról volt szó. Közben erre gondoltam?
Nem kérdés, mert tehát a szemlővégétre lesz lehetőség, mert sok kérdésem van idő, amíg mindenkinek egy kezdődik rólatot. Inkább abban vitatkozok vele, hogy azt mondod, hogy 99,5% a szakirodalom is, fél százalék az átgondolás. Szerintem ez sokkal több az átgondolás, és azt tetszett benni nekem nagyon nagyobb. Tehát nagyon összeáll az egész, és nagyon érthető a legelős számomra. Úgyhogy ezt hálásan köszönöm.
Hát az információ szintjén volt, és egy dolog még eszembe jutott, hogy Tamás beszélt. Ugye az elején azzal kezdtem, hogy jól, hát, hogy mondjam, tisztázzuk, hogy miről beszélünk, mert ugye ez egy hajelméleti jellegű dolog. Tehát, hogyha a történelmi tanulmányokra gondolunk, akkor ugye a legnagyobb elszúrás az ott volt, hogy ugye lehet nevezni az ötödik gyökérfaj, hatodik alfaját is felsőbbrendűnek hozzánk képest, nem önmagában hozzánk képest, egy, és a felsőbbrendű, idézőjelvet teszem most a felsőbbrendűséget, vagy a magasabb szintet, az belső eredmény, vagy belső fejlettségnek, szellemi állapotnak a következménye, és nem attól lesz valaki felsőbbrendű, hogy most így ilyen a szemem, meg olyan a haja, meg elfoglal X területet. Tehát csak mondom, hogy tehát igazából most, ha visszautalnék egy mondattal, tehát a nagy hiba az ott volt, hogy a fejlődést egy fizikai, megfordították igazából a lényeget, igen. Tehát a lényegről hitték azt, hogy nem fontos, a nem lényegről meg azt, hogy fontos. Tehát a szellemiségnek kell fejlődni, akkor majd növekedni fogunk. Na, ez még egy eszembe jutott így a fizikai formában.
Igen, az is.
Persze.
A célokat, fizikai test, akkor
igen, akkor arra fogok.
Vagy elmélet, akkor tudom azt, hogy nekem milyen kerülhetség.
Vagy eszközként használta is.
Amit az, hogy az csak biológiára sikerült, mert a többségében nem kell, hogy nem
jött össze valamit. Nem, 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 n